Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Június közepe óta lehet regisztrálni az idei nyári diákmunka programra. A jogosultak 3,5 milliárd forintos keretösszegre pályázhatnak, mondta el a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Sípos Ildikó kérdezte Comba Sándort.
Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, akik szolgáltatás kérőként kérik majd a nyilvántartásba vételüket a munkaügyi szervezetnél. Ugye ez nem a regisztrációval azonos, egyszerűen csak szeretnénk rálátni ugye azokra, akiknek segítséget tudunk nyújtani. A korábbi évekhez hasonlóan most is több területen az önkormányzatok lehetnek a munkáltatók. Nagyságrendileg a 70-80%-át ez a munkáltatói kör szokta adni a korábbi évek tapasztalatai alapján, de emellett a mezőgazdaságban, a vendéglátásban, illetve a turizmus működő vállalkozások is hozzájuthatnak támogatáshoz.
Ugye 3,5 milliárd forint a teljes keretösszeg, erre a munkáltatók pályázhatnak, tehát ők kapnak bértámogatást?
Igen, tulajdonképpen úgy néz ki, ugye, hogy a fiatalok regisztráltatják magukat, mi adunk nekik egy ilyen nulladik körben egy információt ezzel kapcsolatosan, és magát a munkaerő igényt, azt ugye az önkormányzatok, illetve az előbb említett vállalkozások adhatják be, és ezt a kettőt fogjuk mi ugye összehozni. Ez maximum egy 2 hónapos foglalkoztatási időtartam, július 1-től ugye augusztus 31-ig tarthat, és attól függően, ha önkormányzat a munkáltató, akkor maximum napi 6 órában a bruttó bérek 100%-át átvállaljuk. A versenyszféra esetében pedig a 8 órás foglalkoztatás lehet, ilyenkor a 75% a bér és járulékok a támogatás összege.
Mennyire sikeres ez a program? Ugye már 10 éve fut, 2013-ban kezdődött. Hány diák dolgozott így a nyári szünet ideje alatt?
Volt szerencsém 2013-ban bábáskodni a program fölött annak idején is, és azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül sikeres a program. Nagyságrendileg évente ebből a 3-3,5 milliárd forintból egy ilyen 26-27 ezer diák tud részt venni éves szinten, és hogyha jól emlékszem, akkor 13-tól 22-ig nagyjából olyan 267 ezer fiatal nyári foglalkoztatását támogatta ez a program. Ez egy kifejezetten sikeres program.
Egyre bátrabban és egyre több pozícióban foglalkoztatnak diák munkaerőt a magyarországi cégek. A ProHuman diák munka tapasztalatai szerint még korábban főleg egyszerűbb munkákra osztották be a diákokat, ma már olyan érzékenyebb területeken is találkozhatunk velük, mint például a pénztárosi pozíció, és az sem ritka, hogy egy angolul, németül folyékonyan beszélő diák a vezérigazgató asszisztenseként dolgozik. Tatár Tímea kérdezte mindenről Tóth Rozáliát, az iskola szövetkezet operatív igazgatóját.
Tavaly több mint 100 000-en dolgoztak az országban, idén pedig véleményünk szerint és tapasztalatunk szerint várhatóan ennél is többen fognak majd dolgozni diákmunkában az egész éves időszakban. Középiskolás zöme nyáron dolgozik. A nyári diákmunka szezon kiemelt időszak, de nem csak nyáron, hanem már egész évben, az év minden hónapjában igényt tartanak a diákmunkára a vállalatok, így megnőtt az igény a diákmunka iránt az elmúlt években.
Milyen pozíciók leginkább a jellemzőek, illetve így a szakmai kvalitás, akár mondjuk most egy idegen nyelvismeret, mennyire fontos egy nyári diákmunka alkalmával?
A nyáron a turisztikai vállalkozások, az éttermek, hotelek, strandok kínálnak számos munkalehetőséget a diákoknak. Sok idény jellegű munka is van, például mezőgazdasági munka ebben az időszakban a diákok számára, de kiemelném azt is, hogy akár a gyárakban könnyű fizikai munkára is több 100 fiatalt foglalkoztatnak ez idő alatt a vállalatok szabadságok miatti kapacitás hiány áthidalására. Az elvárásokban nem ritka az, hogy akár már az egy nyelv mellett akár több nyelvet magas szinten beszélő diákokat is várnak különböző pozíciókba, és akár a nyári, de akár az egész éves diákmunka időszak alatt is. Az órabérek tekintetében elmondható az, hogy átlagos órabérek most 1700-2000 forint körül mozognak. Nyáron ez megemelkedik. Nem ritka az, hogy a nyári szezon időszakában akár 3-4 ezer forintos órabéreket is megfizetnek a diákok számára.
Itt például számít az, hogy mondjuk a turizmus területén azért van munkaerő hiány.
Így van, elmondható, hogy a turizmus területén is van munkaerőhiány, és a bért befolyásoló tényező a szakmai tapasztalat, a nyelvtudás, az életkor, és akár az, hogy a diák ugye mennyire tud rugalmasan munkát vállalni. Mindez meghatározza azt, hogy az egyes területeken a diákok számára, akár Budapesten, vagy akár Nyugat- és Kelet-Magyarországon hány forintos órabért fizetnek ki a vállalatok.
Mennyire változott a munkakeresés módja? Mennyire jelent meg a digitalizáció ezen a területen?
Mára-már elvárják a diák szövetkezetektől azt a diákok, hogy digitális téren is lépést tartsanak az igényeikkel az iskola szövetkezetek, például az ügyintézés terén. A prohumán diák munkánál a beléptetés teljes folyamata ma már digitálisan történik. A toborzás kiválasztás természetesen még személyesen zajlik. A beléptetés, a munkaszerződéskötés az a folyamat, amelyre ugye digitálisan kerül sor, és így ugye a fiataloknak a digitális igényeihez alkalmazkodnak már legtöbb esetben az iskolaszövetkezetek, és leginkább azért is, mert ők ugye az okostelefonjukon intézik minden feladatukat, köztük nyilván a munkakeresést is, a munkába lépést is, mindet szeretik a digitális térben intézni, így történik a diákoknak a munkába állítása.
A Melódiák tapasztalatai szerint évről évre egyre többen vállalnak diák munkát a nyári szünetben. A kínált állások között egyre népszerűbbek a szakmai pozíciók, de sokan helyezkednek el a vendéglátásban és a kereskedelemben is. Imre Júlia összefoglalója következik.
Azt érzem a nyári szezonra vonatkozólag, hogy meg fogja haladni 2,4%-kal a tavalyi évet a munkát vállaló diákok száma.
Így tekint az idei diák munkaszezonra a Viapan Group Melódiák hálózatának igazgatója. Fuchs Bence szerint a kínált állásokat tekintve egészen széles a spektrum, az egyszerű betanított munkáktól kezdve a szakmai képzettséget igénylő pozícióig szinte minden megtalálható.
Nyáron nagyon népszerűek a vendéglátós munkák, ilyen például a pincér felszolgáló, konyhai kisegítő, a gyorséttermi munkák, szállodai munkák, például recepciós szobalány, a kereskedelmi pozíciók, pénztáros árufeltöltő, illetve a vízparti munkáink, ilyen például a medencevőr, úszómester, esetleg vízimentő. Viszont ugyanúgy pörögnek a nyáron is a népszerű szakmai és gyakornoki pozíciók. Ezek között megtalálható adminisztratív munka, pénzügyi, HR, mérnöki és IT pozíciók egyaránt.
A diákok számára egyre fontosabb szempont a kényelem és a kiszámítható időkeret, emelte ki Fuchs Bence, aki szerint idén átlagosan 1500-1600 forintos órabérre számíthatnak a munkát vállaló fiatalok.
Területenként és munkakörönként nagyon eltérőek az órabérek, és nagyon eltérő órabérek jellemzik a piacot. A minimálbéres pozícióktól kezdve a több mint 2000 forintot kínáló órabérek is megtalálhatók ugyanúgy a kínálatunkba, de átlagosan ilyen 1500-1600 forintos bruttó órabért tudnék mondani.
A 18 év alatti diákoknak továbbra is szülői beleegyezés kell ahhoz, hogy munkát vállaljanak. Emellett tavaly óta fontos változás, hogy a 25 év alatti munkavállalók teljes egészében megkapják a bruttó órabérüket, hangsúlyozta az igazgató.
Most jelenleg iskolaszünetben 15 éves kortól vállalhatnak a munkát a diákok iskolaszövetkezeten keresztül, illetve a tanév során 16 év az alsó korhatár. 18 év alatt szükséges minden esetben szülői, illetve a törvényes képviselői beleegyezés a munkavállaláshoz. 18 éven alattiak nem dolgozhatnak például éjszaka, ez a 22 órától 6 óráig, reggel 6 óráig terjedő időszak, nem dolgozhatnak többet 8 óránál naponta, illetve több munkaközi szünet is illeti meg őket.
Az iskola szövetkezeteken keresztüli munkavállalás teljes biztonságot ad a diákoknak. A foglalkoztatás tiszta és bejelentett, így a visszaélésektől sem kell aggódni, tette hozzá Fuchs Bence, a Viapan Group Melódiák hálózatának igazgatója.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Az oktatási hivatal sikeresen lebonyolította a 2022-2023-as tanév országos digitális méréseit. 2023. június közepéig több mint 3000 intézmény 582.347 tanulója töltötte ki az online feladatokat. A hivatal közzétette a 2021-22-es tanévben első alkalommal teljes körűen digitálisan szervezett országos kompetenciamérés eredményeit ismertető jelentését is a honlapján. Mindenről Kalapos Mihály beszélgetett Brassói Sándorral, az oktatási hivatal elnökével.
Ugye az oktatási hivatal egy óriási innovációt valósított meg az elmúlt 5,5 évben, hiszen papíralapról átfordított a digitális platformra, online mérésre a korábbi papíralapú mérést, ami sokkal inkább egyes közelebb áll ehhez a diák generációhoz, hiszen akik ilyen folyamatos internet használók és elektronikus eszközöket, digitális eszközöket használnak, már azon írnak, olvasnak, kommunikálnak, számukra közelebbi ez a platform. Úgyhogy ez egy hatalmas fejlesztés volt, ennek létre kellett hozni a felületét, az iskolákat, az összes intézményt időben tájékoztatni kellett, meg kellett szervezni hozzá az intézmények beosztását, az évfolyamok beosztását, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen szépen, sikeresen megvalósult. A tavalyi év volt az első ilyen tavaszi időszak, most pedig a 2022-23-as tanévi már a tavalyhoz képest sokkal nagyobb számú mérés valósult meg ezen a felületen, az iskolák együttműködésében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy fejlesztés, nagyon szép eredmény. Legtöbb országban nincsenek még ilyen szinten a digitális mérések megszervezésében, és ami legalább ilyen fontos, az eredményeknek a megosztásában sem, hiszen a méréseknél nem az egyedüli dolog a legfontosabb, hogy mérjünk, hanem az is, hogy mire használjuk az adatokat, mire használjuk a mérések eredményeit. Az oktatási hivatal pont ennek megfelelően gondoskodott arról is mostanra, hogy a tavalyi összes mérés és az idei összes mérésnek már az összes települési, telephelyi, intézményi eredménye, jelentése az a honlapunkon elérhető, megtekinthető, tehát olyan volumenben vannak már kész ezek a eredmények, ami hát a korábbi évekhez képest szinte elképzelhetetlen, hiszen akkor kellett várni egy évet arra, hogy ezek a jelentések megszülessenek, tehát egy tanuló meg tudja nézni a mérési eredményét, az májustól következő februári kellett várni. Most már, ha megírta ezt a mérést most májusban, akkor június elején már láthatja a felületen a saját képességpontját minden egyes általa fölvett mérésnél, tehát szövegét és matematika, természettudomány, akár nyelv, és ugyanígy minden iskola és fenntartó láthatja a saját telephelyének a eredményeit, az eloszlásait országos összehasonlításban. Tehát ezek a mérések, ezek nem csak egy adott pillanatkép felvételére alkalmasak, hanem arra is, hogy egy iskola nézze a saját eredményeit az egyes mérsz területeken, tantárgyi területeken évről évre, és viszonyítsa magát az adott iskola típushoz, vagy az adott település típusi átlaghoz. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon korszerű, egy nagyon progresszív, és az iskolák működésének eredményességét egy újabb nézőpontból támogató eszköze lett a magyar köznevelésnek.
Milyen kompetenciákat mértek, és hát milyen eredményeket lehet elmondani, mondjuk abból, amit már tudunk, tehát az előző évinél?
Ugye a 2022. évben a hagyományosan mért szövegértés és matematika tantárgyi vagy műveltség területi elemek mellé bekerült a természettudomány, és volt tavaly is ilyen szempontból célnyelvi és angol-német idegennyelvi mérés. Az idei évben a hagyományosan 6-8-10. Évfolyamos kompetencia mérés, az gyakorlatilag a 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. évfolyamra terjedt már ki. Tehát mindegyik évfolyamot 4 és 11 évfolyamok és közötte elértünk már a mérésekkel, tehát ez sokszorosára növelte igazából az intézmények feladatait is, amiért külön köszönet, hogy ilyen szabálykövetően is ilyen folyamatosan odafigyeléssel szervezték meg a méréseket, és a következő tanévben pedig új területként jön be a történelemmérés a jövő tavasszal, illetve a digitális kultúra, ami hát nagyrészt az informatika vagy a digitális médiaismeret tantárgyaknak a halmazából, vetületéből jön létre, tehát jövőre még két új terület fog beesni. Ezek jelentősnek tekinthetők, hiszen a legtöbb országban általában egy vagy két területen mérnek, akkor sem minden évben. Az, hogy ez így megvan, és minden iskola, minden tanuló megtekintheti az adatait, az hallatlan, progresszív, és meg kell, hogy mondjam, hogy bármely szülő a hivatal honlapján megnézi az iskolák kompetencia mérési adatait, akkor pedig jól látja azt, hogy ő valóban ilyen iskolát szeretne a gyerekének, vagy milyen iskolát szeretne. Tehát az iskoláknak és a pedagógiai munkának a egyfajta áttekintéthetőségét, átvilágíthatóságát, objektívebb nézhetőségét is segíti az országos mérési rendszernek ez a fejlesztése.
Mit lehet elmondani? Gyengébbek lettek az eredmények az elmúlt évekkel összehasonlítva, vagy jobbak?
Ugye itt egyelőre kettő olyan tantárgyi területet lehet hangsúlyozni, ami ugye évek óta mérve van. Mérve van, hogy igazából 2001 óta a szövegértést, matematikát mérjük, és az oktatási hivatal 2008-ig visszavezetve mutatja meg ezeket az adatokat a társadalomnak, az országos átlag eredményeket. Ezek egyébként évente változnak, tehát van bennük egy hullámzás, trendet nem lehet rajzolni se a szövegértés, se a matematikából. A matematika eredmények, 22. évi mérésnek a eredménye a 6. évfolyamon az határozottan és sokat javult, tehát az egy jó hír. A 8. és 10. évfolyamos mérés eredménye, az gyakorlatilag azt mondanák, hogy szignifikánsan nem nagyon változott, egy picit csökkent talán, de ez egy olyan pici csökkenés, ami nem tekinthető nagyon csökkenésnek, de mindenképpen fölötte van a korábbi évek gyengébb eredményeinek, tehát mondhatni azt, hogy most éppen egy picit lefele mozdult, reméljük jövőre fölfele fog. A szövegértésnél ott a 6. évfolyamnál ott nincs változás, de a 8.-10. évfolyamon ott egyértelműen csökkent a 22. évi mérésben az iskolák átlag eredménye. Nyilván ennek lehetnek okai, és mi is keressük az okokat. Ebbe nagyon sok segítség nekünk is a nemzetközi mérés értékelési szakma, hiszen más országokban is mérnek, nemzetközi méréseink is vannak, mint PISA, vagy TIMSS, vagy PIRLS, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mindenütt jellemzővé vált az utóbbi egy-két évben a csökkenés, akár az Egyesült Államok belső méréseiben is, ugyanis a COVID-járvány, világjárvány és a COVID következtében létrejött oktatás szervezési hatások, ugye amikor nagyon sokszor voltak a gyerekek otthon egyedül, vagy távoktatásban, vagy digitális eszköz előtt egyedül tanulgattak, ez azért hatással volt a tanulóknak bizonyosan az eredményességére. Tehát ott, ahol például a szövegértésben 10. és 8. csökkent az eredmény, ez betudható mindenképpen a COVID hatásnak, de ami emellett még fontosabb, ne felejtsük el, hogy eddig a gyerekek ezeket a feladatokat egy papír alapon, egy megszokott séma szerint végezték, papíralapú feladatlap, karikázós, ceruzás, tollas megoldással. Most pedig ez egy online mérőeszköz, ahol már messze más feladattípusok is beérkeznek, amikor a gyerekeknek alaposan kell a szöveget elolvasni, nem csak így screeningelni, hogy így gyorsan átfutom, rá pillantok, és utána elkezdem megoldani, hiszen ez okoz egy érdekes hatást, nyilván látjuk több más országban is, a digitális médiumra való áttérésnél érdekes módon a PISA-ban, a PIRLS-ben és a különböző országok nemzeti méréseiben is valamelyes romlanak az eredmények az elején. És ezt annak tudják be, hogy ugye ez a gyerekek, a diákok, ez a korosztály ugye ránéz egy szöveg és gyorsan elpróbál átolvasni, még akkor is egy információ szerző, egy összetett, bonyolult szövegről van szó. És utána, amikor jönnek a kérdések, amik ugye itt nem papíralapon, hanem sorban a szövegértésnél bejönnek a enter billentyű nyomogatásával, akkor mindig vissza kell menniük magára az előzőre, mert ugye nem olvasták el figyelmesen. Ugye ez korábban csak visszalapoztak egyet, itt ez egy kicsit bonyolultabb művelet, ami idővesztességgel is jár, másrészt pedig egy új rutint igényel a gyerekektől, és ennek is betudható, hogy a szövegértésben ez az eredmény egy kicsit romlott. De a 6. évfolyamon érdekes módon nem, még mondom, a matematikából a 6. pedig kifejezetten javult az eredmény. Természettudományban nem tudunk visszamenni, hiszen itt most volt először Magyarországon természettudományos mérés, ami gyakorlatilag 4 területet, tehát fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi, csillagászati, geológiai ismereteket, tudás, kompetenciákat vizsgált, úgyhogy ott a jövő év lesz az első viszonyítási pontunk, míg ugye a matematika szövegértésben gyakorlatilag 2008-ig vissza tudunk menni, 2008-tól van folyamatosan felparaméterezett feladat sor az oktatási hivatalnak, és már létrehozott olyan modellje, amiben az új mérések rögtön beleilleszthető.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!